Dear brothers and sisters,
kedves fivéreim és nőtestvéreim, köszönjük támogatásotokat és elkötelezettségeteket. Hálánkat és szeretetünket fejezzük ki mindnyájatok iránt. Nemrégiben Nelson nőtestvér és én egy kis magántulajdonban lévő akváriumba látogattunk el. Különféle alakú és méretű élénkszínű halak cikáztak a vízben ide-oda. A közelben álló kísérőtől megkérdeztem, ki eteti ezeket a gyönyörű halakat. Azt felelte, hogy ő. Aztán ezt kérdeztem, előfordult már, hogy megköszönték? Mire a hölgy így felelt, még nem. Eszembe jutott néhány ismerősöm, és akik épp így feledékenyek, teremtőjük és az életnek ama kenyere iránt. Napról napra élnek anélkül, hogy tudatában lennének Istennek és az ő irántuk tanúsított jóságának. Mennyivel jobb lenne, ha mindannyian jobban tudatában lennénk Isten gondviselésének és szeretetének, és ki is fejeznénk neki hálánkat e dolgok iránt. Ammon ezt tanította. Adjunk hálát Istennek, mert ő mindörökké igaz lelkű dolgokon fáradozik. Hálánk mértéke az iránta érzett szeretetünk mércéje. Isten a lelkünk atya, húsból és csontból való megdicsőült tökéletessé vált teste van. Vele éltünk a mennyben, mielőtt megszülettünk. Amikor pedig fizikailag is megteremtett bennünket, akkor Isten képmására lettünk megalkotva, mindegyikünk saját fizikai testben. Gondoljatok csak bele fizikai fennmaradásunkba. Igazán a mennyből adatik. A levegő, az étel és a víz szükségleteit mind szerető mennyei atyánk ajándékaként kapjuk. A Föld azért lett megteremtve, hogy támogassa a rövid halandó utazásunkat. Azzal a képességgel születünk, hogy tudunk növekedni, szeretni, házasságot kötni és családot alapítani. A házasságot és a családot Isten rendelte el. A család a legfontosabb társadalmi egység az időben és az örökkévalóságban. Isten nagyszerű boldogság terve szerint a családokat össze lehet pecsételni a templomokban, és felkészületnek arra, hogy visszatérjenek hozzá, és mindörökre az ő szent színe előtt éljenek. Ez az örök élet. Beteljesíti az emberi lélek leghőbb vágyait, az imádott családtagjainkkal való végtelen kapcsolat utáni természetes vágyódást. Részét képezzük Isten magasztos céljának. Ez munkám és dicsőségem, mondta, hogy véghez vigyem az ember halhatatlanságát és örök életét. E célok eléréséhez úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki, hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ez a tett Isten szeretetének mindent felül múló megnyilvánulása volt, mert nem azért küldte az Isten az ő fiát a világra, hogy kárhoztassa a világot, hanem hogy megtartassék a világ általa. Isten örök tervének középpontjában fia Jézus Krisztus küldetése áll, aki azért jött, hogy megváltsa Isten gyermekeit. Az Úr engesztelő áldozata révén a feltámadás, vagyis a halhatatlanság valósággá lett. Az engesztelő áldozat révén az örök élet lehetővé vált mindazok számára, akik arra érdemesek. Jézus ezt így magyarázta. Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meghal is, él. És aki csak él és hisz én bennem, soha meg nem hal. Az Úr engesztelő áldozatáért és a feltámadás tőle kapott ajándékáért, a húsvét eme isteni üzeneteért, adjunk hálát Istennek. Fizikai ajándékok. Mennyei atyánk szereti a gyermekeit. Mindannyiunkat megáldott fizikai és lelki ajándékokkal. Hadd szóljak most mindkettőről. Amikor az Isten gyermeke vagyok kezdetű dalt éneklitek, gondoljatok a saját fizikai testetek tőle kapott ajándékára. Testetek sok bámulatos jelenvonása mind isteni természetetek bizonyítéka. Minden egyes szervetek Isten egy-egy csodálatos ajándéka. Mindkét szemetekben autofókuszos lencse van. Idegek és izmok irányítják el két szemet, hogy egyetlen háromdimenziós képet hozzanak létre. A szemek összeköttetésben állnak az aggyal, amely rögzíti az észlelt látványt. A szív egy bámulatos szivattyú. Négy finom billentyűje van, amelyek a vér áramlási irányát szabályozzák. Ezek a szív billentyűk naponta több mint 100 000-szer nyílnak és záródnak, vagyis egy évben 36 milliószor. Mégis, ha csak meg nem betegedtek, szinte korlátlan ideig képesek ellenállni ennek a terhelésnek. Gondoljatok egy percre a szervezet védelmi rendszerére. Ahhoz, hogy meg tudja védeni a testet a nagyobb bajtól, érzékeli a fájdalmat. A fertőzés válaszként antitesteket termel. A bőr védelmet nyújt, figyelmeztet mindazon sérülésekre, amelyeket a túlzott hőség vagy hideg okozhat. A test megújítja saját előregedett sejtjeit és szabályozza létfontosságú alkotóelemeinek szintjét. A szervezet begyógyítja a rajta ejtett vágásokat, horzsolásokat és a törött csontokat. A megújhadásra való képessége szintén Isten szent ajándéka. Emlékezzünk arra, hogy nem szükségeltetik tökéletes test ahhoz, hogy betöltsük isteni küldetésünket. Sőt, a legédesebb lelkek némelyike épp gyenge vagy tökéletlen testben lakozik. A fizikai kihívásokkal küszködők gyakran nagy lelki erőre tesznek szert, pontosan azért, mert ilyen kihívásokkal kell szembenézni. Bárki, aki az emberi test működését tanulmányozza, bizonyosan látta már Istent mozogni az ő fenségében és hatalmában. Mivel a testet isteni törvények uralják, minden gyógyulás az ama törvény iránti engedelmesség által történik, amelyen az áldás alapszik. Mégis néhányan tévesen úgy vélik, hogy e bámulatos fizikai jellemzők véletlenül jöttek létre, illetve egy távoli ősrobbanás következményei. Tegyétek fel magatoknak a kérdést. Vajon egy nyomdában bekövetkező robbanás egy szótár létrejöttét eredményezni? Ennek valószínűsége igencsak csekély. De még ha így is történne, akkor sem tudná helyrehozni megtébázott oldalait és létrehozni saját újabb kiadásait. Ha a test korlátlan mértékben lenne képes a szabályszerű működésre, védekezésre, helyrehozatalra, szabályozásra és megújadásra, akkor itteni életünk örökké tartana. Igen, itt ragadnánk a földön. Teremtőnk irgalmasan gondoskodott öregedésről és más olyan folyamatokról, melyek végül a testi halálunkat eredményezik. A halál csak úgy, mint a születés, az élet része. A Szentírás azt tanítja, hogy nem volt helyén való, hogy megszabaduljon az ember ettől az időleges haláltól, mert ez megsemmisítette volna a boldogság nagyszerű tervét. Istenhez visszatérni az általunk halálnak nevezett kapunk keresztül örömet jelent azoknak, akik szeretik az Urat, és készen állnak színe elé járulni. Idővel elérkezik a nap, amikor minden lélek és test újra egyesül, a maga tökéletes formájában a végtagok és az ízületek is visszaállítatnak a saját testükhöz, hogy soha többé ne váljanak el. E fizikai áldásokért adjunk hálát Istennek. Akármilyen fontos is a test, az csupán örökkévaló lelkünk ajándékaként szolgál. Lelkünk létezett már halandó létünk előtt is, és tovább fog élni, miután a testünk meghal. A lélek elevenséget és személyiséget ad nekünk, ad testünknek. Ebben az életben és a következőben is a lélek és a test együtt felséges, értékes, élő lényt alkot. Mivel az emberi lélek olyan fontos, fejlődésének örökké való következményei vannak. Megerősödik, amikor alázatos imában szerető mennyei atyánkkal kommunikálunk. A jellemvonások, melyek által egy napon megítéltetünk, mind lelkiek. Ezek között van a szeretet, az erény, a fedhetetlenség, a könyörület és a másoknak nyújtott szolgálat. Lelketek testetekkel karöltve és benne lakozva képes kialakítani és kimutatni ezeket a jellemvonásokat méghozzá olyan módon, amely elengedhetetlen örök fejlődésetekhez. A lelki fejlődés lépései, a hit, a bűnbánat, a keresztelés, a Szentlélek ajándéka, és a mindvégig kitartás, ideértve a Szent Templomban elnyerhető felruházás és percsételés szertartásait is. Csak úgy, ahogyan a testnek mindennapos táplálás kell a fennmaradáshoz, a léleknek is szüksége van táplálásra. A lelket az örökkévaló igazság élteti. Tavaly ünnepeltük a Szent Biblia Jakab királyféle fordításának 400. évfordulóját, a Mormon könyve pedig közel 200 éve adatott. Mostanra már 107 nyelvre fordították le. Ennek és további becses szentírásoknak köszönhetően tudjuk, hogy Isten, a mi örökkévaló atyánk, és hogy Fia Jézus Krisztus, a mi szabadítónk és megváltónk. E lelki áldásokért adjunk hálát Istennek. Tudjuk, hogy sok adományozási korszak profétái, úgy mint Ádám, Noé, Mózes és Ábrahám, mind tanítottak mennyei atyánk és Jézus Krisztus isteni mi voltáról. Jelen adományozási korszakunkat mennyei atyánk és Jézus Krisztus nyitotta meg, amikor 1820-ban megjelentek Joseph Smith profétának. Az egyház 1830-ban került megszervezésre. Most 182 esztendővel később továbbra is szövetség alatt állunk, hogy elvigyük az evangéliumot minden nemzetnek, nemzetségnek, nyelvnek és népnek. Ha így teszünk, mind az adományozók, mind az adományozottak áldottak lesznek. Miénk a felelősség, hogy tanítsuk Isten gyermekeit, és ráébresszük őket Isten létezésének tudatára. Hosszú idővel ezelőtt Benjamin király ezt mondta. Higgyetek Istenben, higgyétek el, hogy ő van, és hogy ő teremtett minden dolgot, a mennyben is és a földön is. Higgyétek el, hogy minden bölcsesség és minden hatalom birtokában van, a mennyben és a földön is. Higgyétek el, hogy meg kell bánnatok a bűneiteket, és el kell hagynatok azokat, és meg kell alázkodnatok Isten előtt, és őszinte szívvel kérni, hogy bocsásson meg nektek, és most, ha mindezen dolgokat elhisztek, akkor figyeljetek rá, hogy megtegyétek őket. Isten ugyanaz tegnap, ma és mindörökre. Mi azonban nem. Minden nap elénk tárul a kihívás, hogy az engesztelés hatalmára támaszkodjunk, hogy valóban változhassunk, Krisztusibbá válhassunk, érdemessé válva a felmagasztosulás áldására, és arra, hogy mindörökre Istennel, Jézus Krisztussal és a családunkkal élhessünk. E hatalmakért, kiváltságokért és evangéliumi áldásokért adjunk hálát Istennek. Tanúságomat teszem, hogy Jézus Krisztus, és hogy Jézus a Krisztus, és hogy ez az ő egyháza, mely azért lett visszaállítva ezekben az utolsó napokban, hogy véghez vigye isteni küldetését. Thomas S. Monson elnök vezet minket ma, aki tiszta szívünkből szeretünk és támogatunk, ahogyan támogatjuk tanácsosait és a 12 apostolt is profétákként, látnokokként és kinyilatkoztatókként. Erről teszem tanulságomat Jézus Krisztus szent nevében. Amen.